Harmadik fejezet. A Szent Konzisztórium ülése, amelyre Antiochia világ négy urát várta, nem csak a császárok, hanem a császári családok találkozásának is készült. Bár a négy család tulajdonképpen csak egy volt, a császáré. Mint ahogy a tetrarchikus kormányrendszer se volt más, mint egy akaratnak, a Diocletianusénak megnégyszereződése. Az alatt a 100 év alatt, amely Diocletianus impériumát megelőzte, 33 császára volt a birodalomnak, és azok közül 30 vére bíborával fizetett a császári bíborért. Sokan nem csak maguk, hanem minden ivadékuk vérével is. Aki felvette a bíbort, az a halál árnyékába lépett. Mert ha a keleti légiók egy tábornokukat kikiáltották császárrá, arra a nyugati légiók ellencsászárral feleltek. Akit a Danubius menti zsoldosok emeltek fel, az ellen az afrikai zsoldosok ütöttek pártot. Róma szenátusa egyformán kész volt porban csúszni mindenki előtt, aki a lábát a nyakára tudta tenni. Mióta a bíbor adományozás jogát a régi császárok pretoriánus gárdája elbitorolta tőle, nem látott benne különbséget, hogy a római helyőrségtől kap-e imperátort, vagy a barbárokból toborzott légióktól. Maga a gárda is hasat eresztett, elpuhult, megöregedett polgári életet élt. Minden császárt vállalt, aki ellátta zsolddal, ruhával, ingyen gabonával és cirkuszi játékokkal, születésnapján pedig bőven osztogatta az ajándékokat. Legfeljebb olyan császárt kívánt volna az istenektől, akinek több születésnapja van egy esztendőben. De hálás volt nekik olyan megoldásért is, hogy minden 3 hónapban új császár tékozolta a pénzt a fórumon és a vért az arénában. A határoktól messze volt az út Rómáig, és nem minden császár jutott el a bevonulásig. Nem csak az ellencsászárok hadai állhatták útját, hanem a saját zsoldosai is. Ugyanazok, akik pajzsaikra emelték. Pajzsaik alá is temethették 3 hónap, 3 hét, vagy 3 nap múlva. Aszerint, hogy mikor akadt egy másik nagyra törő tábornok, talán a császár legmeghittebb barátja, aki több zsoldot vagy szebb bakancsokat ígért. Néha még ez se kellett hozzá. Elég volt, ha a megvesztegetett haruspexek és augúrok, akik minden hadsereggel vele jártak, rossz ómeneket kaptak az istenektől. A császár belebukhatott abba, ha a szentelt csirkék kedvetlenül szedegették az eléjük szórt szemet. Ha egy kótyagos altiszt reggeli kenyerezés közben azt beszélte, hogy álmában a hadi zászlórudak végéről elszálltak a bronzsasok, este a lemenő nap vérével a császári is elfolyhatott. A zsoldosok kapzsiságával mindig számot kellett vetni, de szeszélyeiket sohasem lehetett kiszámítani. A zsoldba vett barbárok urai lettek bérlőjüknek a birodalomnak, s közvetlenebb veszedelmét jelentették, mint a határokon túl éhesen leskelődő testvéreik. Az előregedés minden nyavajája kikezdte a római világot, de legnagyobb baja mégis az uralom bizonytalansága volt. A világ urává lenni nem volt nehéz, de megmaradni annak. Csak Diocletianus tudott a kalandor császárok közül. Éremvésői hízelgés nélkül nevezhették Restitutor Orbisnak. Uralma biztosításával megmentője lett a birodalomnak. A dalmata rabszolgasarjadék már túl volt a 40-en, amikor trónra került, szintén lázadó katonák kegyelméből, 2 elvérzett vetélytárs holtestén keresztül. A bíborral együtt a Jovius nevet is fölvette, talán homályos származása eltakarására is, s a világ hamar meggyőződhetett róla, hogy nem méltatlan rá. Az a hadi sanyarúságokon nevelkedett tábornok, akinek a nevével se voltak egészen tisztában, valóban többnek mutatkozott a szerencse kegyeltjénél. El lehetett neki hinni, hogy az istenek atya megosztotta vele világkormányzó bölcsességét. Az alája vetett világ legalább, amely annyi esztelenséget látott uralkodni maga felett, nem vonakodott Istent látni nyugalma visszaadójában. Pedig aztán csak bölcs paraszt volt. Nyílt eszű és becsületes szándékú, annyira nyers, amennyire mérsékelt, hogy rendet tudjon csinálni azon az elvadult birtokon, amely a Tamezisztől az Eufrátészig, s a borostyán termő északi tengertől a gyöngy termő vörös tengerig ért. Azon kezdte, hogy székhelyét provinciális városban rendezte be, Európa és Ázsia határán, abban a Nikodémiában, amelynek falai közt fejezte be életét a bujdosó Hannibál. Rómába a lábát se tette be, a bendemonda szerint azért, mert tartott tőle, hogy a patríciusok gőgje és a plebs szemtelensége gúnyverseket firkál szobrai alá, ha kitudódik az isteni császárról, hogy karthoz szokott kezének nehéz az írónád. S némelyek még emlékeztek rá, hogy valahol a Via Nomentánán lakott az az Anulinus szenátor, akinek házában az irodalmi nevelésben nem részesült császár apja az irodalomnak élt. Tudnélik ott írnokoskodott, mint névtelen, csak számmal megkülönböztetett rabszolga. A császár minden esetre beérte azzal, hogy kikiáltásáról levélben értesítette a szenátust, annélkül, hogy jóváhagyását kérte volna. És amikor a szenátus üdvözlő küldöttsége célzást tett arra, hogy a Szent Város várja haza az imperátort, azt felelte, hogy ő nem egy városnak, hanem az egész birodalomnak császára. Róma úgy érezte, ilyen megszégyenítés nem érte akkor se, mikor fórumán a gallusok tábortüzei égtek. S ha Rómában lettek volna még férfiak, akkor ledöntögették volna a fórumon a rabszolga fiának szobrait. Így azonban Róma beérte óvatos mormogással, és azzal a biztos reménnyel, hogy a légiók majd gondoskodnak ellencsászárról, aki a világ fővárosának megadja az elégtételt. Róma megcsalódott. Diokleciánus nem lett szolgája a légióknak, amelyek urrá tették, s ellencsászárait legyőzte, mielőtt kikiáltották volna őket. Tábornokai közt legtöbb oka volt tartani földiétől a szintén Illír Maximianustól, aki épp olyan alacsony sorból verekedte föl magát, mint ő. Jó hadvezér volt, vakmerő katona, de korlátolt és hiú ember. Ellenségnek veszedelmes lett volna, mint barátot hasznosítani lehetett. Az új császár azt mondta neki: a római birodalom olyan naggyá nőtt, hogy egy úr többé el nem kormányozhatja, és olyan beteg, hogy egy orvos meg nem gyógyíthatja. Nekem segítőkész kell, olyan, amelyik fölér az enyémmel. Egyedül téged találtalak alkalmasnak arra, hogy megosszam veled bíborom gondját és dicsőségét. Vedd ezt magadra, mint a birodalom nyugati augusztusa, és indulj légióiddal a fellázadt gall parasztok ellen. Vezéreljenek el az istenek abban a díszben, amelyet én adok neked, és hozzanak vissza abban a dicsőségben, amelyet magad szerzel magadnak. Maximianus boldogan hajtotta meg térdét, és elment legyőzni a gall parasztok forradalmát. Öröme sokkal nagyobb volt, sem hogy érezte volna, hogy parancsot teljesít, amikor lázadás elől viszi lázadók ellen katonáit. Amikor visszatért arra számítván, hogy mint triumfátor tapsoltatja meg magát Rómával, Diokleciánus hálálkodva fogadta, s többel jutalmazta, mint amennyit várt. Ha én Jóvius vagyok, légy te Herkulius. Oltárokon szenteltessék meg a te neved mindenütt, ahol isteni ősöd tisztelt az emberek között. Egy új istent nem talált olyan veszedelmesnek Diokleciánus, mint egy hadvezért, aki diadalmas hadseregre támaszkodik. Hatalmát gyöngíteni kellett, mielőtt kísérletet tett volna megnagyítására. A pártuszok Mezopotámiában rabolnak. A perzsák megszállották Arméniát, és a blemmiek csordája fenyegeti Egyiptomot. Tudom, hogy rád most nem számíthatok, mert a te országaidban is reng a föld. Az óceánusz partjait a brit kalózok fosztogatják. Hispániában a hegyi törzsek gyújtogatnak, s a gótok lándzsái, miután erőt vettek a burgundokon, vandálokon és a gepidákon, ellened vannak fordítva. Nem gondolod-e, hogy mindkettőnknek egy-egy fiatal segítőtársat kellene magunk mellé venni, s két kéz helyett négyjel forgatni a kardot? A második augusztusnak a gondolkodás nem volt kenyere, s illendőnek se találta volna gondolkozni azon, amit az első augusztus akart. Amint az Galériuszt, ő Konstancius tábornokot vette maga mellé Cézárnak, ami, ha nem kimondottan is, olyan trónörökös félét jelentett. A két fiatal megkapta védelemre és igazgatásra a birodalom egy-egy negyedét. S hogy hűségökre ne csak a feljebb való, hanem a családfő jogán is számíthassanak, mind a két augusztus adoptálta a Cézárját, s hozzáadta feleségül a lányát. A tetrarchia rendszere ilyen művészettel kiépítve biztosította Diokleciánusz uralmát, s vele a birodalom belső békéjét. Kicsoda, ki ellen, miért ütött volna itt pártot? Lázadásnak se célja, se értelme nem lehetett. Négy kivont kard állandóan segítette, igaz, ellenőrizte is egymást. Némi surlódás kezdetben volt is köztük, de Diokleciánusz okossága mindig elejét tudta venni az összecsapásnak. Maximianus Rómából akarta igazgatni a maga országait, Itáliát, Réciát és a két Norikumot. Diokleciánus félt attól, hogy a rövidlátó embert hiúsága szarvánál fogva valami oktalanságba vezetik bele a megbántott patríciusok és pretoriánusok. Székhelyéül tehát Mediolánumot jelölte ki, megértetvén vele, hogy az alpesek tövéből könnyebb szemmel tartani az északi barbárokat, s Maximianus erre legalább serdülő fiát, Maxentiust akarta Rómában lakatni, ott palotát, Bájéban pedig villát építetvén neki. Diokleciánus ebben is megérezte a veszélyt. Azt a megtisztelő ajánlatot tette császártársának, hogy fiát udvarába veszi, Konstancius Cézár fiával, Konstantinusszal együtt, és személyes felügyelete alatt nevelteti. Ezt ugyan túlszedésnek is lehetett volna magyarázni, s talán nem is alap nélkül, de Maximianus csak tisztességet látott benne, s a császár barátságának újabb bizonyságát. A társ császár szabados életű ember volt, s nem nagyon bántott nyiladozó szemű fia nem fog neki lábatlankodni. Konstancius Cézár már sokkal nehezebb szívvel vált meg fiától, de ő is könnyebbülésnek érezte, hogy az elűzött első feleség képmása nem lesz mindig a másodiknak szeme előtt. A két Cézár közt is volt valami egyenetlenkedés, amit Diokleciánus már a perzsa háborúskodás alatt észrevett. A Carréi csata előtt összeszólalkozott a két hadvezér úgy, amint az katonák szokása, s attól fogva Galériusz bár nem mutatott haragot, nem volt éppen jó indulattal a nyugati Cézár iránt. Diokleciánus hallatlanná tette a fullánkos megjegyzéseket, egyszer azonban talált köztük olyant, ami gondba ejtette. Galériusz azt pletykázta neki, hogy Konstancius nem tud tekintélyt tartani. Nem alattvalók, hanem barátok gyanánt érintkezik a megszállt területek barbár törzsfőnökeivel. Díszkíséret nélkül jár velük vadászni, s fakupával köszönt vissza az áldomásiváson. Nincs benne annyi méltóság, mint egy toborzó campi doktorban, s nem csak a maga tekintélyét ássa alá, hanem a birodalomét is. A császár, aki természettől emberséges és szokásaiban egyszerű volt, mint uralkodó sokat bevérezte a kezét, és az emberek előtt sohasem mutatkozott másképp, mint tetőtől talpig drága kövekbe és gyöngyökbe öltözve. Uralma elvizsarnokság volt, nem ösztönös, hanem hidegen átgondolt, nem szeszélyes örjöngés, hanem jóhiszemű rendszer. Alattvalóiban nem látott római polgárokat, csak elaljasodott, megbízhatatlan, az önállóságtól rég elszokott rabszolgákat. Elgondolása szerint a birodalmat csak az menthette meg, ha tökéletes rabszolgákká teszi azokat, akiknek semmi képességük nem volt már arra, hogy szabad emberekké válhassanak. Tudatosan tette egész rendszerét rabszolganevelő iskolává, amelyben nem tanítanak mást, mint vak engedelmességet egy isteni akarattal szemben, amely villámokba öltözve ragyog és öl. Ezért ütődött meg a császár a nyugati Cézár kormányzói módszerén, és ezért iratott neki intő levelet. Abban a hiszemben ruháztunk fel a bíborral, hogy tudod méltóképpen viselni. Sajnálkozva halljuk, hogy nem tanultál meg uralkodni, mert alattvalóid előtt nem mutatod magad a méltóság pompájában. Pedig a halandók megkívánják az istenektől, hogy elkápráztassák őket. Ki tisztelné Jupitert, ha bocskorban járna az emberek között, és fakupával töltené magának Ganymédesszel a halhatatlanság italát? A Cézár szerényen csak annyit felelt, hogy őt olyan barbárok közé küldt az Augustusok kegyelme, akik fából faragnak maguknak Jupitert. Igen, de aranykarikát akasztanak a nyakába, iratta vissza a császár. Ne felejtsd el, hogy fiatal korunkat magunk is nagy részt barbárok között töltöttük, s tudjuk, hogy a szegénység az ő szemükben is szégyenletes és megvetendő. Körülbelül ez az egyetlen dolog, amiben megegyeznek a művelt emberekkel. Elvárjuk tőled, hogy megtanulsz meggazdagodni, s követed Galerius Cézár példáját, aki nem csak kardja erejével, hanem megjelenése pompájával is hódít. Mikor a kárpusok aranyos páncéljában és bíbortakarós lován meglátogatták a csatasor élén, fegyvereiket eldobálták, mondván, hogy Isten ellen nem harcolnak. Konstantius most már megbizonyosodott arról, hogy Galerius keze van a dologban, de sokkal jobban tisztelte a császárt sem, hogy válaszában erre célzást tett volna. Engedelmességet ígért és javulást fogadott. Egy év múlva, éppen mikor a római birodalom legészakibb vonalán visszaverte a piktek és skótok támadását, arról kapott hírt, hogy rövidesen látogatásra érkezik Galerius. Hazasietett székvárosába, a belgák földjén levő Augusta Trevirorumba, amelyet nem sokkal azelőtt a nagy anarchia idején romboltak le a germánok. Konstantius mindjárt uralkodása kezdetén új várost emelt a romokon. Már fölépültek a bazilikák, a cirkusz, a fórum, a fürdők, s a törzsek főnökei azt hitték, a keleti Cézár város avatása érkezik. Konstantius, akinek halvány arcát a haragpirossága gyújtotta ki, lehűtötte őket. Galerius azt akarja megtudni, megtanultam-e már uralkodni, s meggazdagodtam-e a ti elszegényet sítésetekből. Szokott őszintességével elmondta barbár barátainak az előzményeket. Az eredmény az lett, hogy ami arany és ezüst ékesség található volt a Rénusz és a Szekvána közt, azt a barbár előkelőségek vetekedve hordták össze uruk udvarába. Galerius túlzott pompával érkezett meg, mégis olyan zavarba ejtette, amit látott, hogy alig tudta köszöntőjét elmondani. Konstantius bíbor baldahinum alatt gyöngyök és drágakövek szikráiban fogadta, s 300 személyre terítetett arannyal a lakomán, amelyen a barbárok régi patríciusok méltóságával éltették Rómát. Diocletianus egyszerre kapta Galerius jelentését és Konstantius levelét, aki őszinte vallomást tett az imperátornak. Konstantius Cézár megtanult uralkodni, írta Galerius, s hozzáfűzte azt, amit a legalkalmasabbnak vélt az imperátor gyanújának felkeltésére, szinte félelmesen meggazdagodott. Konstantius levele így végződött. Vakmerő színlelésemmel nem követedet akartam rászedni, mindnyájunk legszentségesebb ura. Téged akartalak meggyőzni arról, hogy alattvalóim hűsége nagyobb erőssége birodalmadnak, mint az én gazdagságom volna. Palotám ma megint szegény és üres, és én ma már újra tábori fakupámmal oltottam szomjamat. De amely pillanatban parancsod és a birodalom érdeke kívánja, Gallia és Britannia önként felajánlja neked minden kincsét. Dioklecianusban volt annyi józanság, hogy többé nem ellenezte Konstantius kormányzási módszerét. Azóta hosszú idő telt el, s a világ négy ura közt semmi se zavarta az összhangot, amiben része lehetett annak is, hogy az uralkodók nemigen találkoztak egymással. Székhelyeiket óriási távolságok választották el, s hosszú időre nem hagyhatták gazda nélkül országaikat. Kemény katonák is voltak valamennyien, s komolyan vett országos gondjaik közt nemigen jutott eszükbe egymás után sóvárogni. Most azonban uralkodása 18. évében Dioklecianus szükségét érezte a személyes összejövetelnek, amelynek színhelyéül Antiochiát jelölte ki, mert Nikomédiai palotáját kicsinek találta, a szalonai óriás palota pedig még csak épülőben volt. Feleségét Priszkát hónapokkal előbb odaküldte a két Cézár fiúval és az udvar egy részével. Alkalmat akart neki adni arra, hogy huzamosabban együtt lehessen lányával, Valériával, akit maga a császár nem kedvelt. Vonakodott feleségül menni Galériushoz, és Dioklecianus saját gyermekének még kevésbé tudott megbocsátani az akaratával való szembeszállásért, mint másnak. Valéria mostoha lányával, Maximillával érkezett, Teodora pedig Konstantius felesége, aki az óceánus partjáról indult Mediolánumnak kerülve, a kis Faustát hozta magával, mostoha húgát, aki pár hónappal azelőtt jutott árvaságra. Az anya halála igen rövid tartamú gyászba borította Maximianust, aki már negyedik feleségét juttatta az istenek közé. A négy uralkodó közül elsőnek a legmesszebbről jött Konstantius érkezett meg, aki hajón tette meg az utat. Antiochia kikötőjében, Szeleúciában szállott partra, szokott egyszerű fehér tógájában, kicsiny kísérettel. Jól esett neki, hogy várták. Konstantinus már előző este kilovagolt elé a jó félnapos útra, Vexilliferével, Minerviánusszal. Megnőttél, fiam, csillant fel az apa szeme, ahogy összeölelkeztek. Magasabb vagy, mint én, és milyen piros az arcod. Nem én hozzám hasonlítasz. Azt akarta mondani, hogy a princeps az anyjára hasonlít, de nem szerette volna saját szívén a sebet felszaggatni, és remélte, hogy a fia se teszi azt. Hiszen egész picin gyerek volt, mikor anyjától elszakították, és az udvari élet rég elmoshatta szívében a gyermekszív pillangó szárnyú emlékeit. Mire a lovagat kivezették a hajóból, akkorára csődület vette körül őket. A kikötői targoncások, halárusok, vízhordók, lótófutó, szegény szolgaemberek valamelyike, ezek közt sok volt a keresztény, felismerte a princepset, akiről azt rebesgették, hogy jó szívvel van az egyisten hívőkhöz. Azt is tudták, hogy a világurai összeülnek Antiochiában, s a fiáról kitalálták az apját. Menjünk a búzaföldek közt, javasolta a princeps. Por lesz, de szájtátók nem előgetnek. Ők ketten előre lovagoltak a dűlőutakon, a szántóföldek közt, amelyeken már csak a kalászuk nyesett hosszú szárú szalmatarlókat ringatta a szél. Szorosan egymás mellett haladtak, s a Cézár átát kapott fiához, hol az arcát, hol a karját szirógatva meg. Jó hozzád a Dominus, szeret az Augusta. Minek hívnak a katonáid? Milyen szépen beforrott az a sebed, amit Dáciában kaptál. Hát ez itt a combodon. Te, hiszen ez medveharapás. Hogy nem írtál erről soha? Konstantinus nem szívesen beszélt a dologról. Egyszer látogatóban volt Galériusnál, s az valamiért leküldte a kertbe, ahol megrohanták a Cézár medvéi. A rabszolgákat, akik nyitva felejtették a ketrec ajtót, a bestiák elé dobatta a Cézár. Pedig nem történt semmi baj. Azt a medvét, amelyik a combjába harapott, leszúrta tőrével, a másikat pedig kézzel megfojtotta. És amikor a szarmát a gladiátorokkal megrohantatott, sötétedett el a Cézár arca. Azt is mástól kellett megtudnom, te nem írtál róla. Elmúlt dolgok ezek, apám, vont vállat a princeps. S lehet, hogy nem is volt bennük szándékosság. Mi oka volna Galériusnak arra, hogy életemre leselkedjék? A Cézár az udvari életről kérdezősködött. Konstantinus csöndesen, rövid szóval felelgetett mindenre. Aztán hirtelen ő fordult kérdéssel az apjához. Hogy van, anyám? A Cézár simogató keze lecsúszott a fiú válláról. Azt neked kell tudni, hiszen már 6 hete, hogy ide érkezett. Nem szoktad meglátogatni? Én nem a feleségedet kérdeztem, hanem az anyámat. A feleségednél minden nap tisztelgek. Jó asszony, és nagyon szeret téged. Jó anya, és nagyon szereti a gyerekeit, de én nem az ő gyereke vagyok. Én az anyámat tudakoltam. Az elűzöttet. A Cézár sokáig nem szólt. Mikor megszólalt, a szava olyan vontatott volt, amilyen sürgető a fiújé. Naissusban él. Beszéltél vele? Mondd, apám, emlékszik még rám? Ó, én még most is mindig úgy alszom el, hogy a karja alá fúram a fejemet. S reggel mindig az ő hangjára ébredek fel. Kérdezősködött rólam, apám. Nem beszéltem vele, hiszen hajón jöttem. A Naissusi keresztény presbitert küldte elébe, mikor Tesszalonikában kikötöttünk, levéllel és üzenettel. Nincs baja, nem bántja senki. Ki bántaná? Helénának nagy hatalmat adott a keresztények istene. A presbiter azt mondja, a halottakat is fel tudja támasztani. És mit írt? Mondd, apám, soha se láttam még az írását. A Cézár lehajtotta a fejét. Elégettem a levelét, ő kért rá. Rólam nem írt, neked üzent. Nem sokára meg fog látogatni itt Antiochiában. Szoktál vele találkozni? Álmomban, apám. Azért kérdem, mert többet tud rólad, mint én. Írását, azt mondod, még soha se láttad. Üzengettek tán egymásnak? Vannak keresztény barátaid? Most a princeps késett a válasszal, mereven nézte a lovanyakát. Nekem megmondhatod, fiam. Az én udvaromban is vannak keresztények. A prefektusom is az. És szeretem hallgatni, mikor az istenükről beszél. Nagyon hatalmas isten lehet az. És nem rossz indulatú. Lehet, hogy én is beveszem a szobrát házi kápolnámba a többi isten közé. A princeps arcát elöntötte a vér. Az a lány is a keresztények istenét imádja, akit szeretek. A kis Fausta, csodálkozott a Cézár. Én azt hittem, az még egész kisgyerek. Nem róla beszélek, a dajkáját szeretem. Azért vagy fiatal, fiam, nevette el magát a Cézár. Ezt aztán a te korodban igazán nem kell szégyelleni. Az öreg Maximianusnak már egy szál fekete sincs a szakállában, mégis minden héten új ágyas cipeltet magához. A fiú szembefordult az apával. Nem értettél meg, apám. Nekem nem ágyasom van, hanem menyasszonyom. A te menyasszonyod a császár akaratából Fausta. Az én menyasszonyom az én akaratomból Minervina, a rablány. Az anyja már szabados volt, mikor őt szülte. Az apja az az altiszt, aki itt lovagol mögöttünk. Minervianusnak hívják. A leghűbb emberem. Ő is keresztény. Ha szolgád, akkor még könnyebben megveheted a lányát. Mondom, apám, hogy keresztény. Én csak feleségül kaphatom meg Minervinát. Kis szünetet tartott, aztán kimondta bátran. Feleségül is veszem, ahogy te feleségül vetted az anyámat. Hallgatva ügettek egymás mellett. A Cézár csak akkor szólalt meg, mikor a dűlőút felkapaszkodott a széles kőútra, amelyek a hegyek nyúlványait átvágva egyenesen vittek a városba, az Orontész partján. A vízben kevesen lubickoltak, de a füzesek, a virágos szakadékok hangosak voltak a sípszótól, és a mezítelen körtáncosok sikoltozásaitól. Májuma istennő nagy ünnepét tartották, és az ő tiszteletére a szent hetérák már reggel kezdték az éjszakát. Én akkor csak ismeretlen centúrió voltam, mondta csöndesen a Cézár. Nem törődött velem senki, és nem tartoztam számadással senkinek. Te princeps vagy, akit a császár Fausta vőlegényének rendelt ki már a kislány születésekor. Mostohától tudom, hogy Maximianus már rá is festette eljegyzésteket Aquileiai palotája ebédlőjének falára. Te is ott érdelsz a gyermek előtt, aki a császár karján ül, pávatollas aranysisakot nyújt feléd. Érdemes ezt a jövőt kockára tenned egy piros szájért. Azt akarta mondani, hogy egy dajkáért. De félt, hogy a fiú azzal vág vissza, amikor te az anyámat elvetted, az pincérlány volt egy csárdában. Levette fejéről a keskeny karimájú, könnyű utipileuszt, és szemébe szabadult hófehér haját a fia felé fordította. Ezt akarod? Kérdezte szomorúan. A princepsnek teleszaladt a szeme könnyel. Te akarod, apám. A dombon épült Panteon aranyteteje hirtelen fellobogott előttük. A Cézár félkarját a szeme elé kapta. Én nem teszlek boldogtalanná, fiam. Áldjanak meg az istenek azzal is, amit tőlem elvettek. A princeps széttárta a két karját, szerette volna megölelni az apját. De már elérték a Stavrion hegylábát, a város délkeleti bástyáit. Csak nagy sugárzó kék szemével borult a Cézár nyakába. Köszönöm, uram, mással nem törődöm. De más törődni fog veled, sóhajtott Konstancius. A császár makacs, és mindent összetör, ami akaratával szembeszegül. Jó hozzád a császár? Eddig mindig engedelmes voltam hozzá. Szerelmed az életedbe kerülhet. Ha lemondok róla, az biztos halál. El fogja tőled venni a lányt és a lánytól az életét. A princeps arcát fényöntötte el. Anyám hatalma visszaadja azt neki. Te mondtad, hogy föl tudja támasztani a halottakat. De az istenek kegyelme velünk lesz, apám. Tudod, mit gondoltam? Ha anyám eljön, magával fogja vinni Minervinát Naissusba. A császár nem fog megtudni semmit. És Fausta. Ó, apám, ő még sokáig babával fog játszani, és ki tudja, mire felnő. Mit határoz akkorra felőlünk Tüké? Tüké, nézett a Cézár meglepetve a fiára. Te is tisztelője vagy a sors vak istennőjének. Elutazásom előtt adtam ki a rendeletet, hogy azokra az érmekre, amiket most bocsátok ki, az ő képét tegyék, az éremverők. Konstantinus széthúzta nyakán a palliumot. Látod, apám? Mutatta vékony aranyláncon fityegő talizmánját. A szárnyas sors istennőnek kis aranyszobra volt az. Elhaladtak a Panteon előtt, amelynek semmi neztől nem zavart mélyéből előfehér lett Juno, Jupiter és Minerva szobra, és befordultak a Szingon utcába. Egy szerény bazilika előtt sötét ruhás emberek tömege áldogált. Mire odaértek, párosával egymás mögé sorakozva megindultak a bazilika körül, és ruhájukat derékig leeresztve különös fájdalmas énekszó mellett korbácsolni kezdték a hátukat. Ízisz papok? Kérdezte a Cézár. Nem tudom, felelte a princeps. Csak azok lehetnek. Még sohasem láttam őket, de hallottam, hogy örjöngéssel szokták tisztelni az istennőt. Várjuk meg, amíg megvadulnak. Megálltak és kíváncsian nézték a körmenetet. A kíséret beérte őket, és az is megállt. Minervianus az altiszt térdre ereszkedett. Kit köszöntesz? Kérdezte a princeps. Isten szentjeit, vetett keresztet az altiszt, és meghajtotta fejét a sötét ruhások előtt. Keresztények, bámult el a Cézár. Miért ostorozzák magukat? Engesztelik az Istent azok vétkéért, akik májuma ünnepén a sátánt tisztelik.